szem előtt tartva. Szakács László, 49 éves. Falusi gyerek voltam, parádon éltünk szüleimmel. 8 évvel idősebb bátyám hatására kezdtem el sportolni. Adta magát a futballozás, mivel azon kívül más lehetőség nem is volt mifelénk. Jólábú gyereknek bizonyultam. A megyei másodosztályban szerepelt a csapatunk. Teltek múltak az évek. Közel jártam már a 30-hoz, amikor megnősültem és egyúttal a nagypályás labdarúgást is abba hagytam. Az aktív sport bearanyozta fiatal éveimet. Egy kis faluban szinte semmi említésre méltó nem történik, ezért egy-egy futballmérkőzés központi kérdés. Akár 200-300 drukker is körbeállja a pályát. Népszerűek voltunk. Mindenki ismert és szeretett bennünket. Miután szögreakasztottam a stoplis csukát, a vendéglátóiparban helyezkedtem el. Napi 12 órát robotoltam, mint felszolgáló. Hajtottam a pénzt. Közben megszületett a kisfiunk. Öröm volt a jövetele. De az már nem, hogy továbbra is albérletben laktunk. Meghánytuk, vetettük a lehetőségeket feleségemmel, és úgy döntöttünk, hogy a megtakarított kis pénzünkre alapozva elköltözünk Egerbe. Az önálló lakhatás mellett döntőív volt az is, hogy a gyerek fejlődéséhez előnyösebb a város. Lakótelepi lakásba költöztünk, adóssággal a nyakunkban. Továbbra is a vendéglátóiparban kerestem meg a kenyérre valót. Megszületett második gyermekünk is. A sporttal azért nem hagytam fel. A város kispályás bajnokságán rúgtuk a bőrt. Hétfőn voltak a mérkőzések, a hét második felében pedig összejöttünk egyszer gyakorolni. Jó kis társaság verődött össze. Élveztem a játékot is. Mindez belefért a család életembe. Észrevettem futballozás közben, hogy nehezebben kapok levegőt, hamar elfáradok. Mindezt annak tudtam be, hogy több influenzát is lábon hordtam ki. A panaszok azonban továbbra sem szűntek meg. Elmentem az orvoshoz, aki EKG-re utalt. Minden valószínűség szerint szívizomgyulladása van, mondta utána. Nem csak a panaszai miatt vettem komolyan az orvos szavait, hanem azért is, mert családunkban anyai ágon szinte mindenki szívbetegség gyötört. Édesanyám pacemakerrel él. Nagyapám szívbetegségben szenderült jobb létre. Anyu húga 48 éves korában összeesett az utcán és meghalt. Fia pedig 18 éves korában hunyt el félbalmérkőzés közben a kapuban. Ilyen előzmények után felelőtlenség lett volna félvárról vennem a diagnózist. Ultrahangvizsgálatra került sor, és megállapították, hogy kardiomiopátiám van, szívizomgyengeség. Szegedre kerültem katéterezésre. Ott vetődött föl először a transzplantáció ötlete, egy fél mondat erejéig. A szívátültetés annyira hihetetlennek és távolinak tűnt, hogy alig foglalkoztam vele. Körülbelül másfél évvel azelőtt volt az első ilyen műtét Magyarországon. Nem éreztem magam érintetnek, mert a szívműködési rendellenességet még a korai szakaszban felismerték, ráadásul remek fizikai állapotban voltam. Ez a fajta szívbetegség kétféleképpen folyhat le. A lassú változat apránként, de teljesen legyengíti, tönkreteszi a szervezetet. A fizikai és egészségi leüpülést még fokozzák a sok, beszedett gyógyszer mellékhatásai. Az én állapotom viszont gyorsan rosszabbodott. Feleségem, nem úgy, mint én, tisztában volt a rám váró következményekkel, mivel a kardiológus szakemberek alaposan felvilágosították, engem szerencsére nem. Fel sem mertem volna tételezni akkoriban, hogyha 2 éven belül nem kapok szívet, akkor nekem annyi. Az első, keseredésre okot adó élményem a nyár elején adódott. Fulladni kezdtem, és alig kaptam levegőt. Arról már álmodni sem mertem, hogy sétálni induljak. Rejtett víz lepte el a szervezetemet. Fáradt voltam és gyenge, piszkosul szenvedtem. Egyetlen egri orvos sem volt tisztában azzal, hogy hol, melyik kórházban kéne jelentkeznem a problémámmal. 1993. Úgy látom, a szakmai kapcsolatrendszerük még ma is eléggé hiányos. Hogyhogy nem, bátyám találta megoldás kulcsára. Bejelentett a Városmajori Ér- és Szívsebészeti Klinikára, ahol rövidesen meg is jelentem. Vécsei tanár úrhoz kerültem. A procedúra vérvétellel kezdődött, 3-4 hét kell ahhoz, hogy kiderüljön, immunológiai szempontból alkalmas-e a beteg a szívátültetésre. Ha meg lesz az eredmény, értesítem, mondta az orvos, és én nyugodtan mentem haza. Nem telt el sok idő, és csörgött a telefon. Be kéne feküdni a Kútvölgyi Kórházba decemberben, javasolta az orvosom. Ekkor már komolyan vettem az eseményeket. elkezdtek felkészíteni a transzplantációra. Érzéstelenítés után megnyitották az eret a combtőnél, és onnan vezették föl a katéterszálat a szívhez. Az orvos monitoron követte a bevezetett eszköz útját. A művelet 20-25 percig tartott, fájdalmat nem éreztem. A vizsgálattal nem csak adatokat nyertek, de egyben mintát is vettek az izomszövetből. Ezzel be is fejeződött a kivizsgálás. Január legelején kaptam egy levelet, amiben az állt, hogy egy hét múlva jelenjek meg az ér- és szívsebészeti klinikán. Odáig 4 szívátültetést végeztek az országban. 6-unkat rendeltek be, 5-ek közülük már a várakozó listán voltak. A tanár úr bemutatott minket Bodor professzor úrnak, a szívsebészet vezetőjének. Megtudtuk tőle a lehetőségeket. A műtét után 50% az esély az első év túlélésére. Ha az első év megvan, onnan már szinte biztos a jövő. Ezek után megkérdezett mindannyiunkat, ki vállalja a transzplantációt. Utólag tudtam meg, hogy a találkozás ideje alatt fürkésző szemekkel néztek minket az orvosok. Figyelték, miként reagálunk az elhangzottakra, mennyire vagyunk fegyelmezettek és egyebekre is. Mire gondolok? A sportolásnak köszönhetően egy deka súlyfölösleg sem volt rajtam. Viszonylag még edzett erős voltam, bár a betegség következtében egyre romlott az állapotom. Vállaltam a műtétet és felkerültem a várólistára. A beszélgetés után hazamehettünk. 3 havonta minden a listára felvett beteget behívnak kontrollra. Tél volt, ezért nem fulladtam. Naponta 2-szer lementem sétálni az utcára. A 3. emeleten laktunk, lift nincs. Minden nap elvittem kislányomat az óvodába. Ezzel is csökkentettem valamelyest a feleségemre háruló terhet. Fölfelé már alaposan be kellett osztanom az erőmet a lépcsőházban. Kimondott szerencsém volt annyiban, hogy lényegében nem találkoztam a betegtársakkal. Ilyenkor ugyanis az a leggyakoribb, hogy az emberek egymást túl licitálva panaszkodnak, és ezzel egymásba ültetik az elkeseredést. Ettől a romboló lelki tehertől mentes lehettem. Se a perceimet, se a napjaimat nem foglalta le, hogy várólistán vagyok, és az sem, hogy bármelyik pillanatban megcsörrenhet a telefon. Aztán eljött február 19-e szombat. Épp hogy csak megregiliztem, és már szólt is a készülék. Kezembe kaptam a kagylót. Jó napot kívánok, Bodor professzor vagyok. Van szív. Pakoljon össze, azonnal értesítjük a mentőket. 1/2 óra múlva ott lesznek. Valósággal lemerre vettem. Ijegység költözött belém. De nem pánikoltam. Feleségem is megrettent, de ő is jól viselte a fejleményeket. Utólag mondta el, hogy az orvosok közölték vele. A betegségem gyors lefolyása miatt nem maradhatok életben sokáig, ha nem operálnak meg. Csak akkor kerül várólistára a beteg, ha a szervezete körülbelül még egy évig még képes dacolni a korral. Azzal sem voltam tisztába, hogy a donor szervet hol és mikor veszik ki az elhunytból. Utólag azt mondom, jobb is, hogy nem foglalkoztam mélyebben az állapotommal. Lehet, hogy elviselhetetlen teher lett volna. A mentőautó kényelmes tempóban haladt a főváros felé. Később tudtam meg, hogy az orvosok csak akkor indulnak el a donor szervér, amikor a beteg megérkezik a kórházba. Feleségemmel léptem be a klinika kapuján. Ekkor már rég túl voltam a teljes körű kivizsgáláson és szervezetem goctalanításán. Mikorra várható a műtét, Kalmár úr? Kérdezte meg az intenzív osztály vezetőjét. Öltözzön át, már is jöhet a műtőbe. Steril szobába kerültem, ahol tetőtől talpig lemosdattak. Ráfeküdtem a betegszállító kocsira, és már toltak is a műtőbe. A roham tempójú sürgésforgás közben nem volt bennem félsz. Az, hogy hirtelen indult be az egész, jótékonyan hatott rám. Nem forgott körbe-körbe az agyam. 2,5 óra kellett a műtéthez. Másnap reggel valaki, talán Kalmár úr volt, felébresztett az intenzív osztályon. Egyen valamit mondta. Annyira kába voltam még, hogy az első 2 napra csak elmosódottan emlékszem. Az operáció másnapján meglátogatott feleségem. Emlékszem rá, hogy ott volt. De hogy miről beszélgettünk, arról fogalmam sincs. Hiába szabadult meg a fejem a gyógyszerek kábító hatásától, továbbra sem tudtam higgadtan átgondolni a történteket. Miért? Számtalan csövet kötöttek belém. Ha megszabadulhattam volna egyiküktől másikuktól, az fájdalommal járt. Fertőtlenítik, majd leragasztják a sebet, és ez naponta ismétlődik. Minden nap többször is vettek vért, és a szurkálás apró fájdalmát felerősítette a sanyarú állapotomból adódó érzékenység. A fürdetés és a vele járó fertőtlenítés is napi esemény volt, úgyhogy mélázásra nemigen maradt időm. Örültem, ha békén hagytak. Egy héttel telien feszített tempóban. Teljesen elkészültem az erőmmel, egyre nehezebben viseltem a tortúrát. A műtét után 2 héttel hagyhattam el az intenzív osztályt. Úgy gondoltam, innen már minden megy flottul a maga útján. Amikor értesített a tanár úr, hogy Ilány a klinika, a gyermekeim épp külön tornán voltak az iskolában, ezért el sem tudtam tőlük búcsúzni. Ez nagyon bántott. Ekkor még az intenzív osztályon feküdtem. Tetőtől talpig bepugyolálva jelent meg a résnyére nyitott ajtóban a 2 csemetém. Mindössze a szemük síkját láthattam. Belül kicsit büszke voltam előttük a helytállásomra. Ők azonban még annyira kicsik voltak, hogy igazából nem is igen érték fel ésszel, mi is történt az apjukkal. A megyei napilap szinte hetente közölt rólam cikket, nem egyszer fotóval, és az országos lapok is hírként közölték a 8. magyarországi szíválltöltetés részleteit. Egy hete voltam már a kórházi osztály lakója, amikor váratlan fejlemény zavarta meg a töretlen gyógyulásomat. Herpes vírus jelent meg a nyelvemen, és ráadásul befelé terjedt. A vírus bennem volt, és a legyengített immunrendszerem miatt kezdhetett el fertőzni. Infúziót és transfúziót is kaptam, eközben egy sejszebés többször is fertőtlenítette a számat. Beindult a kilöködési folyamat is, úgyhogy kemény 4 napot éltem meg. Szellemileg és fizikailag is alaposan megviselt, mire kilábaltam a bajból. Lecsapolták a szervezetemben felgyűlt pangóvizet, és ettől szinte lötyetté vált a bőröm. Remegtem, mint a kisgyerek. Erőtartalékaimat teljesen feléltem. Már képtelen voltam felállni a székről. A baj azonban nem jár egyedül. Az infúzió mellékhatásaként rendszertelenné vált a szívritmusom. A Kútvölgyi úti kórházba kerültem, ahol altatás után áramütéssel állították vissza a normális szívritmust. Gyógytornászok vettek kezelésbe, hogy újra mozgékonnyá váljak. 2,5 hónapot töltöttem kórházban. Ez borzasztóan hosszú idő, de nem a napok száma miatt. A közel 80 nap nagy részében egy-egy a szobában feküdtem, ahol nem volt kihez szólni. Csak a fertőtlenített tévé beszélt hozzám naphosszat, és feleségem, aki hetente többször is meglátogatott. Nem csak a szívritmus rendellenesség miatt kellett annyi időt a kórházban töltenem. A vidéken lakó műtöteket tovább tartják bent, mivel a kisebb városokban, falvakban nincsen hozzáértő szakorvos, és ilyen betegséggel minden kilométer számít. Akarva, akaratlanul is felvetődik a kérdés. Kitől van a donorszerv? Székesfehérvárot szenvedett balesetet az a 35 éves férfi, akinek az életemet köszönhetem. Többet nem tudok róla. A műtétem idején alig-alig tudhatott meg bármit is a transzplantált a donorról. Ma már más a helyzet. Nagyon kétesélyes a kapcsolatfelvétel az elhunyt hozzátartozójával. Több olyan esetről is tudok, nem szívátültetésekről van szó, hogy a szülő a szerv új gazdájában keresi elhunyt gyermekét. Ez pozitívan, de akár negatívan is elsülhet. Tud-e örülni újra születésének a műtéten átesett személy, ha egy szomorú szempár mered rá? Mivel sok transzplantáltat ismerek, és többször is beszélgettünk erről, úgy gondolom, hogy talán az jár jobban, aki nem kutakodik a donor után. Hazaérve steril szobába kerültem. Továbbra is vigyázni kellett a fertőzések elkerülésére. Orvosi maszkban mentem sétálni a népkertbe. Az arra járók tudták, hogy nem kísértetet látnak, és nem is valami hóbortos figurát, hanem az átültetett szívű helybéli lakost. A herpeszfertőzés kikezelése után alapvetően megváltozott az értékrendem. A vendéglátóiparban nyakra főre hajszoltam a pénzt, szinte alig voltam a családommal. Amikor újra otthon találkoztam a fiammal és a lányommal, rájöttem, mennyivel fontosabb a családi tűzhely melege. Akkor már tökéletesen tisztában voltam vele, hogyha a feleségem nem áll sziklaszirálda mellettem, jóval nehezebbek lettek volna a megpróbáltatásaim. Rá sokkal nagyobb teher hárult ebben az időszakban. Nekem csak ki kellett bírni. Neki viszont a nyakába szakadt az összes probléma. Dolgoznia kellett, el kellett látni a gyerekeket, és hetente 2-szer még fel is rohant hozzám. Előfordult, hogy délutános volt. Másnap hajnalban Budapestre utazott, 2 órát együtt töltöttünk, majd sietett vissza Egerbe dolgozni. Sem akkor, sem manapság nem téma otthon, hogy beteg voltam. Ma már minden házi munkából kiveszem a részemet. Gyermekeim is gyakran kérik, hogy ezt meg azt csináljam még meg nekik. A jótékony feledést elősegítette az is, hogy a műtét óta eltelt 8 év alatt csak egyszer kellett kórházba vonulnom. Az infarktuson átesett betegeknek van egy egyesületük Egerben, szívegyesület. Gyógytornász rehabilitálja a lábadozó tagokat. Hetente 2-szer 1 órás tornatermi foglalkozáson vehetnek részt a lábra kapók. Megfelelő orvosi műszerek segítik a szakember munkáját. Én is elkerültem a tornaterembe. Hamarosan már 4-szer 5 kört futhattam a fal mellett. Egyre fittebb lettem. Addigra már hallottam a Transzplantáltak Sportegyesületéről. Székely Gyuri, a sportegyesület vezetője felhívta az ér- és szívsebészeti klinika egyik orvosát, és érdeklődött tőle, hogy van-e olyan transzplantált, aki szívesen sportolna. Amikor az egyik versenyüket a Hevesi megyeszékhelyen rendezték meg, már tudott rólam. Ahogy beléptem a verseny színhelyére, új közegbe kerültem, és ugyancsak egyedül éreztem magam, minden szem rám szegeződött. Kényelmetlen volt. Biztosan külön kasztot alkotnak a májasok, a vesések, a csontvelősök és a hasnyálmirigyesek. Gondoltam, mégis közéjük álltam. Megpróbálkoztam a tollaslabdával, de bizony nagy volt a fizikai és persze a technikai lemaradásom is. Az első találkozás után nem is kerestem őket többé. Ők viszont igen, 1/2 év alatt többször is meghívtak az ország különböző pontjaira rendezett versenyeikre. Motoszkálni kezdett bennem a továbblépés gondolata, és megérdeklődtem, hogy mik a választható sportágak. Amikor Miskolcon rendezték az újabb versenyt, merítettem némi bátorságot, és elmentem. Némi asztaltenisz tudással a hátam mögött léptem a pingpongozók közé. Annyira szimpatikusnak találtam a partnereket, hogy amikor legközelebb Budapestre utaztam kontrollvizsgálatra, megfűztem 2 sorstársamat, hogy jöjjenek ők is sportolni. Barátaim kaptak a lehetőségen. Egyre többen löktek súlyt, de késztek és asztalteniszeztek a Magyar Transzplantáltak Sportegyesületében. 2 hetes kirándulást szervezett az MTS-e. Útközben a szívesek kis csoportja mellé telepedett az egyik sportvezető, és megkérdezte. Lenne-e kedvük kiutazni Lengyelországba, ahol 10 éves fennállásukat ünneplik az ottani szívtranszplantált sportegyesület tagjai. 2 évvel a műtét után indultam el 2 sorstársammal. Első külföldi versenyemre. Addigra már 6 hazai viadalon vettem részt. Csekély lehetőségeimhez mérten megpróbáltam minél többet gyakorolni a mérkőzésekre. A kisváros adta esélyek azonban nem vehetik fel a versenyt a fővárossal. Mivel nincs Egerben sorstársam, más körben kellett edzőpartnert keresnem. A versenyszerűen asztaltenizezők szinte még leálltak velem kaucsukot tütögetni, de mivel nálam sokkal jobban értettek a játékhoz, egyre inkább elhúzták szájuk szélét, amikor partnernek ajánlkoztam. Ki szeret állandóan könyörögni? Én bizony nem. Ilyen előzmények után indultam el a lengyelországi versenyen. Az asztalteniszezőket nem osztották korosztályos csoportokba. 2 nyert mérkőzés után kikaptam, és ezzel ki is estem. Emellett vettem a bátorságot, és elindultam a 2000 méteres síkfutásban. Ez azóta egyszer sem fordult elő. 1700 méterig vezettem, ám akkor hatalmas lihegéssel utolért egy norvég versenyző, és megelőzött. Elámultam a győztes akarat erején, ahogy a végső erejét is összpontosította a győzelem érdekében. Persze, ennek megvan a maga veszélye is. Az első magyarországi világjátékon mind a 3 szívtranszplantált versenyző, Koncz Antal és Várhédi Antal a 2. és a 3. szívát ültetett, ott volt a csapatunkban. 2 hetes ajkai edzőtáborozással készültünk fel a versenyre. Naponta 2-szer edzettünk. Én az asztaltenisz és teke versenyre készültem. Tekéből 2 csapatot indítottunk, a szíveseké volt a B. A magyar A csoport végzett az élen. Őket az ausztrálok követték, a 3. helyet pedig a mi, szívvel küzdő csapatunk csípt el. Az asztali tenisz versenyen egyéniben és párosban is 3. lettem. A lengyelországi viadal után alakult meg itthon a röplabda csapat. A világjátékon cserejátékos voltam, de hát ez már nem az 50-esek sportja, abba is hagytam. Következő külföldi utam kiinduló pontja is Ajkán volt, az edzőtáborban. Többen is hangoztatták, hogy járjak sízni. Én is tudok, vetettem közbe, hiszen annak idején indultam az úttörők téli olimpiáján síelésben. 2 kedve néztek rám. Na jól van, gyerekek, mondtam. Szervezek egy 4 napos edzőtábort a Mátrába, és majd meglátjuk, ki mit tud. Kékestető lett a próbatétel helyszíne. Heten bizonyítottuk hiteltérdemlően, hogy a lábunkra csatolt síléccel alá tudunk ereszkedni a hegyoldalon. Ennek megfelelően állt össze az a csapat, amely az olasz alpokba utazhatott sítáborba. Bormio maga volt a csoda. Tökéletesen előkészített pályán gyakorolhattunk az oktató irányításával. Testtartásunk és technikánk fejlődésnek indult. A második nap azzal állt elő az oktatónk, hogy felmegyünk 3000 méter magasra, és onnan fogunk lesiklani. Mindannyian alaposan berezeltünk, de egyikünk sem hátrált meg. Minden baj nélkül szerencsésen leértünk a völgybe. Útközben száz szemmel figyelt ránk az oktató. Mivel több ország transzplantált sportolói jöttek össze, a helyiek versenyt is szerveztek nekünk. Sífutásban indultam, és a szlovén versenyző után másodikként haladtam át a célon. Az alpesi számokban harmatos volt a tudásunk. Szeptemberben irány Görögország, az Európa-bajnokság. Csak atlétikai számokban álltam rajthoz. A 100 méter síkfutásban ezüstérmet nyertem, 200 méteren pedig harmadik lettem. Az elért eredményemmel elégedett voltam, el kell ismerni. Ha valaki jobbat teljesít, az legfeljebb inspirálhatja a lemaradót a még jobb felkészülésre. Családom többször is mondogatta, de magamtól is tisztában vagyok azzal, hogy nem jó mindenáron tűzbe tartani a vasat. A teljesítmény növelésnek is megvan a maga észszerű határa. Pláne az olyan ember számára, akinek mellkasában más valakinek szíve dobog. A futás fizikailag nagyon igénybe veszi az emberi testmotorját. Meg kell találni azt az optimumot a versenyzésben, ami még szolgálja és nem veszélyezteti az egészséget. Az ember azonban önző és gyarló lény. Ott akar lenni a versenyeken, győzni szeretne, és bizony az utazás élményesen elhanyagolható csáberő. Már Görögországban kijelölték, hogy kik vehetnek részt a svájci Nandesban a téli világjátékokon 2001. januárjában. Másfél héttel az indulás előtt influenzás lettem. Nem a legjobb előjelekkel érkeztem meg a havas viadalra. Benzinpészt magunknak kellett állnunk. Gyenge erőlétem eredményeire is rányomta a bélyegét, de Svájcot látni megint maga volt a csoda. Megfigyelhettük társaimmal, mennyire más az ottani emberek életritmusa felfogása. Dél volt, gyönyörűen sütött a nap. Szemkápráztatóan szikrázott a hó. Leültünk egy parkba, és a lelkesedéstől felhangon kezdtünk el beszélni. Közelünkben egy helyi lakos ült. Halva intenzív diskurzusunkat, csendben odaszólt hozzánk. Csak halkan, nyugodtan, élvezzék, hogy süt a nap. Vehemensen beszélgető társaságunk megszeppent, és rájöve az intelem igazára, halkabbra vettük a beszélőkénket. Életem ama szakaszában, amíg a saját szívem dobogott a mellkasomban, egyszer sem voltam külföldön. Azóta többször is megfordulhattam távoli országok népei között. Ez így nagyon szép, de van hátulütője is. Családunkat nem veti fel a pénz, és bár egyesületünk jelentősen hozzájárul a költségekhez, sokszor még a költőpénz és a családnak vásárolni kívánt portékák árának előteremtése is komoly fejtörést okoz. Az utazás eleve konfliktus helyzetet teremt, ugyanis családosan az anyagi okok miatt nem vagyunk képesek távoli útra kelni. A maguk módján persze örülnek, de ott van a tekintetükben, már megint te mész. Az, hogy az üti költségem nagy részét szponzorpénzből szoktam fedezni, kevéssé érdekli őket. Egyébként nagyon is megérdemelnék, hogy velem tarthassanak. Feleségemnek és gyermekeimnek mindig hozok valamilyen ajándékot, leginkább hasznos, praktikus cikkeket. Hosszú időn át gyűjtögettem a költőpénzre valót a japán út előtt. Gyermekeimnek még az indulás előtt megmondtam, hogy most nem kapnak semmit, mert az anyuknak szeretnék hozni egy nagyon szép karórát. Ilyen előzmények után ültem először repülőgépen. A Ferihegyi terminál olyan volt az amszterdamihoz képest, mint egy makett. Tiszta időben repültünk az orosz cseppe fölött. Látni lehetett az erdőket, a mocsarakat. Mindent. Az egyik legszebb volt, amit valaha láttam életemben. Kóbéban szálltunk le. Órákig mesélhetnék a Japánban látottakról, tapasztaltakról, de nem teszem. Közlekedés kultúrájukról csak annyit, hogy még le sem léptünk a járdáról, már is megállt az érkező autó, és a vezetője intett, hogy haladjunk tovább bátran. Ehhez még zebra sem kellett. Nyugodtak az emberek, senki sem rohan, mégis mindenki időben odaér, ahova tart. Az utak jelentős része a föld alatt fut. A hotel és a kiszolgálás pazar volt. Olyan ételeket fogyaszthattunk, amikről addig fogalmunk sem volt. A halak millió fajtáját, például lazacot és sokféle rákot a legkülönbözőbb öntetekkel. Örökre szóló élmény volt. Mivel azért elsősorban versenyezni és nem világot látni mentem, ejtsünk azért néhány szót arról is. Említettem már, hogy vidéken sokkal nehezebb edzőpartner találni és ezzel fejlődni. Ez, sajnos, meg is látszott a teljesítményemen. A velem szinte egy időben kezdő és hasonló alapokról induló sorstársam jóval előrébb tart már a sportágban, mint én. Arra meg nincs pénzem, hogy hetente Budapestre utazzam edzeni. A futásban viszont jól szerepeltem. 105. 203. lettem a világbajnokságon. Mint az asztaltenisz, mint az atlétikai versenyeket gyönyörű létesítményekben tartották. Mivel a fogyatékos sportnak nincsen reklámértéke, a lelátókon leginkább csak a szabadnapos versenyzők foglaltak helyet. Most a szív- és tüdőtranszplantáltak Európa-bajnokságára készülünk, ez Klagenfurtban lesz. Mivel hasonló szőrűek indulnak a versenyen, bízom benne, hogy a fizikai számokban eredményes leszek. Meggyőződésem, hogy az ifjúkori sportolással szerzett fizikai állóképességem jelentősen segítette a műtét utáni felépülésemet. A mostani sportolás nagy előnyének azt tartom, hogy csak az alapgyógyszereket kell szednem. A nem sportoló sorstársak marokszám kapkodják a vérnyomást csökkentő, visszhajtó pirulákat. Az eltelt évek alatt egyszer sem indult be a szívkilöködés. Márpedig ez másoknál azért előfordul.